Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riár vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában Londonban fogunk majd barangolni, hiszen az elmúlt időszakban sok műsort hallhattak már, és hát úgy tűnik, hogy nagyon tetszik ez nekünk London. Könnyen elérhető, sok turista van, sokan vannak, akik itt dolgoznak, még többen, akiknek van valamilyen ismerősök, aki itt dolgozik, itt lakik, itt él. Nekem is van egy kedves tanítványom, aki például Shrekként dolgozott, nem tudom, hogy még mindig ezt csinálja Londonban, az egyetemen tanítottam, és Shrek figuráját alakítja egy kis jelmezben, és fotózkodhatnak vele a turisták, tehát ez is egy szép szakma, és hát sokféle szakma van Londonban tényleg a mai napig, amit nem szabad lebecsülni, mert imádják a turisták. A Towerben és a Buckingham palotánál is láthatjuk például a híres őröket. Ma már lehetnek nők is őrök, régen csak férfiak lehettek, és ma már nem medveszőrből készül a nagy sapkájuk, hanem műszőr, de attól még ugyanolyan látványos piros ruhát viselnek, csizmát, és régen szuronyos puskát, meg előtte meg kardot viseltek, és hosszú nagy sapkájuk van, de ma már, hogyha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy jó néhányan géppisztolyt viselnek, és az van náluk, mert komolyan ellátnak valós funkciót is. De hát vannak olyanok is, akik meg ugyanígy öltözködnek, de nem katonák, hanem csak a biztonságra ügyelnek, és ők nem kapnak így fegyvert, de attól még hasonló az öltözetük, mint azoknak, akik a hivatalos dolgokat ellátják, viszont nekik nincsen ilyen nagy kucsmájuk, tehát onnan lehet megkülönböztetni, meg hát más módon is meg lehet különböztetni. Azok, akik értenek hozzá, azonnal látják, hogy ki micsoda, és éppen még a rangját is meg tudják mondani itt az őröknek. Nagyon fura volt az őrségváltás, többiet is láttam, hát ugye ahol vannak őrök, ott van őrségváltás is, bár a látványos az leginkább a Buckingham palotánál van, ahol az oldalánál is láttuk azt, hogy milyen érdekes utasításokkal jönnek, mennek a katonák, és ami fura volt, hogy az egyik helyen például az őrök átmentek a tömegen is, és gond nélkül úgy át tudtak menni, hogy hát nem az, hogy megálltak, vagy valami történt, hanem határozottan, lendületesen úgy oda mentek, hogy amikor egy kisgyereknél lehetett látni, hogy hát ott azért ő nem érti még, hogy itt mi történik, akkor úgy kerülték ki, hogy valóban, mint hogy a koreográfia így szólt volna. Tehát nagyon, nagyon érdekes volt. Látszik, hogy profik általában, meg hát gondolom, sokszor gyakorolják, hogy ilyen helyzetben mit csináljanak. A királyi őrök, a Buckingham palota őrei, vagy a Tower őrei ugyanúgy hozzátartoznak Londonhoz már nagyon régóta, mint az emeletes buszok, a fekete taxik, vagy éppenséggel a piros telefonfülkék. És hozzátartozik a londoni kiránduláshoz a vásárlás is. Majd a műsor második felében, még a második fél órában mesélek a vásárlásról, de a Borough Market, a Borough piac az még egy olyan hely, ahol ha valaki sétálgat, akkor szerintem alig tud majd eltávozni, mert hogy rengetegféle fajta élelmiszert lehet itt látni, és a korábbi, régebbi brit gyarmatokról is nagyon sok termék érkezik, úgyhogy vannak olyan gyümölcsök, hogy végig kell gondolnunk, hogy ez olyan micsoda. Helyi termékek is kaphatók persze, úgyhogy hétfőn és kedden csak pár strand van nyitva, de főleg hétvégén nagyon-nagyon látványos. És mint minden piac, itt is mondjuk a 10 és 12 közötti időszak az, ami igazán érdekes, és nem tudom, vasárnap 4-kor már semmi sincs, tehát úgy kell érkezni, hogy erre figyeljünk. Van egy pár jó régiségpiac is. A Birmancy régiségpiac például péntek délelőtt van nyitva, és ékszereket lehet kapni, üvegeket, csecsebecséket. Anyukám biztos itt jól érezte volna magát, vagy kedves barátom Spang Gyuszi, aki szintén imádja a régiségeket. Hát a feleségem meg a felét kiszórná, amit hazaviszek, de a másik felét ezt nem engedném, mert én jó pár dolgot így nagyon-nagyon szeretek. Hangszereket például, az érdekes hangszereket is gyűjtöm. Az Oxo Tower divattervezőknek a fontos áruháza. Három szintet kaptak ékszerészek, belső építészek, divattervezők, és különleges alkotásokat lehet itt látni. De ha már a divatról beszélek, most van divat és textil múzeum is Londonban. Időszaki kiállítások vannak, de ezek központjában mindig a divat, a textilek meg az ékszerek állnak. A felségem mindenképpen a Hyde Parkban még szerette volna, hogyha elmegyünk, és hát végül is érintettük, a Hyde Parkot, mert hát ez óriási szintén. A St. James Parkban rengeteget sétáltunk, hát innen elsétáltunk a Buckingham palotáig, aztán vissza, simogattunk Pelikánt, kergettünk mókusokat, hát teljesen nem tudtuk kergetni őket, mert annyira barátságosak, hogy nem mennek el, várják, hogy adjunk nekik egy kis mogyorót, vagy valami ilyesmit. Tehát a St. James Park London legrégebbi és legelegánsabb parkja. Aztán újjá alakították 1828-ban, és gyönyörű tó is van a közepén, ahol 15 különböző lúd, mindenféle, meg mindenféle madár él, és mondom, pelikánok is. Az egyik pavilonban, ami a St. James Parkban található, nyaranta koncerteket tartanak ebédidőben. Ha nincs pénze valakinek koncertbelépőre, itt ingyenesen élvezheti, de akkor is, hogyha egyébként van pénze, mert nagyon jó. A Hyde Parkra visszatérve, tehát én még apámmal voltam a Hyde Parkban, és a Speaker's Cornerhez vittem előtt, mert kíváncsi volt, hogy milyen az, amikor az emberek úgy felállnak valami kis dobogóra, vagy hordóra, vagy bármire, mert úgy képzelte, és akkor szabadon beszélgethetnek. Hát hordón nem álltak ugyanaz emberek, viszont nagyon sokan éppen aktuális, főleg vallási nézeteiket kifejtették, és akkor egy ilyen 30-40 fő mindig a beszélőt, aki legtöbbször egy ilyen kis hangszóróba beszélt, körülvették, és akkor figyeltek, hogy mi történik. De hát persze az volt az egészben az érdekes, hogy akkor még, amikor apámmal itt voltam, akkor nekünk ez meglepő volt, hát, hogy csak úgy szabadon lehet beszélni, és utána nem viszel a rendőr. Hát ez meg hogy működik? És hát működhet. De a Hyde Park óriási park, mint említettem, van egy tó is, ahol csónakázni is lehet, és a parkban még lovagolni is, meg lovat kölcsönözni is lehetséges. A Green Park eredetileg alsó St. James Park volt, 1668-ban már létezett, és azért tervezték, hogy a Hyde Parkot és a St. James Parkot egy másik parkkal is összekössék. Itt nyugágyakot lehet bérelni. Mint említettem, van olyan hely Londonban, ahol nyugodtan leülhetünk nyugágyra ingyenesen, de itt bérelni lehet, de még az is jó, és hát sokan élnek is a lehetőséggel. A Kensington kertek pedig olaszos stílusúak, és itt gyönyörű kutat találunk itt is. A Richmond Park 10 négyzetkilométeres, és ez a legnagyobb királyi park. Gímszarvasokat, meg dámszarvasokat is láthatunk, számtalan ritka cserjét, és sok minden mást. Hát itt is tehetünk hatalmas sétákat, de akár el is lehet tévedni, úgyhogy itt azért vigyázni kell. A Greenwich Park 74 hektáros, és az egyik dombján áll a Greenwichi Királyi Obszervatórium. Ez a nulladik hosszúsági körnél található. Nagyon sok speciális sétát is lehet tenni Londonban, vannak filmes séták is, de olyat is lehet tenni, amikor a királyi emlékműveket látogatjuk meg. Tehát ha valakit érdekel a királyi család története, akkor itt aztán tényleg belevetheti magát a különböző emlékek felkeresésébe. Az Albert emlékmű például az, amikor Victoria királynő a férjének, Albert hercegnek egy gyönyörű emléket állított, és ezt a Kensington Gardenben meg lehet nézni, tényleg nagyon látványos emlékmű. Egy kis Westminsteri utcában annak királynő kapuját találjuk. Első Erzsébet királynőnek pedig fantasztikusan érdekes kis szobra van, úgyhogy ez is látványos. A Yorki herceg emlékoszlopa pedig egy lépcsősor tetején áll, és Frigyes Yorki hercegnek állít emléket, aki még egy brit gyermekdalt is ihletett. Sokan megnézik második Erzsébet szülőházát is. A Trafalgar Square-en pedig az út mellett első Károly lovas szobrát találjuk. 8. Henrik is kapott persze szobrot egy kórháznál. Diana hercegnőnek pedig emlékkutat állítottak a Kensington palotánál 2004-ben. De ez csak néhány a királyi emlékek közül, mivel hogy szinte minden a royal, a királyi nevet viseli a híresebb, fontosabb intézmények, intézetek, stb. Közül, tehát tulajdonképpen minden királyi emlék ilyen téren, mindegyiket valamelyik uralkodó alapította, stb. Mindig a király vagy a királynő nevében csinálnak, attól függ, hogy éppen ki van trónon természetesen itt, úgyhogy ilyen szempontból, ha királyi túrát szeretnénk tenni, akkor semmit nem kell csinálni, mert már királyi túra, hogyha sétálunk az utcán, és utána bemegyünk valahol, mert szinte biztos, hogy ott lesz valami royálos. A Szent Pál Székesegyház meg a Westminster apátság az a kettő nagyon fontos templom, amit mindenképpen nézzenek meg. A Westminster apátságba érdemes bemenni, már csak azért is, mert olyan történelmi hely, hogy hogy ne hagyjuk ki. A Szent Pászékes Egyházban meg még inkább, mert hogy ott meg olyanok a méretek, annyira érdekes a kupola, ott fel is mehetünk a galériába, viszonylag könnyen feljuthatunk, és ha onnan lenézünk, akkor az is egy jó kis élmény. Biztos, hogy nem fogunk leesni, a tériszonyosok is nyugodtan felmehetnek, egyrészt könnyű felmenni, másrészt pedig úgy csinálták meg, hogy a végén a galériánál teljes egészében betródozták egészen a tetőig, tehát se kiugrani, se kimászni nem lehet, meg kiesni sem. Gondolom, ez inkább fontosabb, mert szerintem azért annyira nem gondolom, hogy sokan akarnának kiugrani, legalábbis remélem. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes. De hát a Westminsteri apátság mellett a Westminsteri székesegyházat is érdemes megnézni, meg hát sok más híres templom van még, ahol a belső tér is érdekes, meg maga a helyszín is történelmi szempontból jelentős. A Tower még az, ahol, hogyha kevés napot töltünk Londonban, akkor is biztos, hogy megfordulunk majd. Itt a királyi korona ékszerek azok, amelyek szerintem a legtöbb embert érdekelnek. Itt van a birodalmi állami korona, itt van Szent Edward koronája, itt van Brit-India császári koronája, Viktória királynő koronája, királyi jogar, 5. György koronája, van egy felékszerezett kard, az uralkodói gyűrű, az országalma, és hát az uralkodói jogar is. Hát a birodalmi állami korona az, ami olyan, hogy 2868 gyémánt ékesíti, 17 zafír is van rajta, 11 smaragd, 4 rubint, és 268 igaz gyöngy. Nem spóroltak. 6. György koronázási ünnepségére készült 1937-ben. De a gyűjteményben található legrégebbi koronaékszer 1661-ből származik. Érdekes, hogy Cromwell megsemmisített nagyon sok koronaékszert első Károly 1649-es kivégzését követően. Úgyhogy főleg az utána következő időszakból vannak koronaékszerek, és ezek közül jó pár olyan van, hogy nagyon komoly sorok állnak. Az egyik teremben például futószalag működik, rá kell állni, és akkor nem az történik, hogy mindenki ott nyomorog, és tényleg nem férünk oda, hogy megnézhessük, hanem ráállunk a futószalagra, és akkor szépen elvisz minket a gyönyörűségek mellett, és valóban jobban élvezhető így, mint hogyha egymás egyén hátán tolonganának az emberek. Van egy olyan jogar, amit a világ legnagyobb gyémántja ékesít. 530 karátos gyémánt. És hát itt van a híres Kohinoor gyémánt is, sok uralkodóé volt, afgánoké, indiaiaké, végül az egyik indiai maharadzsa ajándékba adta, amikor ugye 10 éves volt talán a maharadzsa, a brit kelet-indiai társaság képviselőjén keresztül a brit uralkodónak, hát igen, ajándékba. És hát rengeteg kincs van itt, és életkortól függetlenül, meg attól is függetlenül, hogy a történelemből mennyit ismerünk, nagyon-nagyon érdekes. Szóval érdemes megnézni. A Towerben ezen kívül még a fegyverek is érdekesek, meg hát az egyik kápolnában teremettek el hírességeket. 8. Henrik feleségei közül például Boleyn Annát, vagy Katalint is, Howard Katalint is itt temették el, ugye mind a kettőt lefejeztette 8. Henrik. És hát az is érdekes még, hogy amellett, hogy vannak gyönyörű dolgok, koronák, meg vannak sírkamrák, meg halál, meg foglyok a Towerben, amellett mint épület, építészetileg is, hogy hogyan építették, mikor, mit építettek hozzá, az is egy látványos dolog, az is egy érdekes dolog. Úgyhogy itt tudunk sétálgatni, barangolni, nézni a koronázási ékszereket, a fegyvereket, az őröket, vagy éppen az árulók kapuját, mert ugye a Towerbe szállított foglyok közül sokan a külső falon lévő tölgyből és vasból készült vízikapun keresztül érkeztek ide, itt hozták be, ezért mondják, hogy árulók kapuja, mert hát ugye, hogyha nem tudtak valamilyen konkrét bűncselekményt rábizonyítani a fogolyra, akkor árulás, ugye, hát ez mindig működött. A zöld toronyban a nemeseket végezték ki, 8. Henrik két feleségét is itt fejezték le, de első Johannát is, ennek a helyszínét is ugye meg lehet nézni. A Towernek Londonban külön van holló gondozója. Azért van szükség rájuk, mert hogy a legenda szerint, ha a hollók elhagyják a Towert, akkor megsemmisül az épület, és összeomlik a monarchia. Az, hogy megsemmisül az épület, annak talán kisebb az esélye, hát az, hogy megsemmisül a monarchia, hát ennek azért van, mert mindig felvetődik a kérdés, hogy minek is nekünk uralkodó család, de hát a többség azért szereti a hagyományokat, és hát azért nyilván brit nemzetközösség se lenne, ha nem lenne uralkodó család. 7 holló él itt, és velük törődik a holló gondozó. Bár hozzáteszem, hogy van egy ilyen legenda Gibraltár esetében is, ha a majmok elhagyják Gibraltárt, akkor elvész a brit korona számára Gibraltár. Ilyen legenda is van, úgy tűnik, hogy az angolok szeretik ezeket a legendákat, de majmok ott vannak Gibraltáron, úgyhogy Gibraltár nem spanyol, hanem angol, brit továbbra is, noha ugye elhelyezkedésénél fogva talán logikusabb lenne, hogy a Spanyolországhoz tartozna, de hát ezek soha nem logikai alapon működtek. És hát az itt élők is azt mondják, hogy jó nekik az, hogy ők Nagy-Britannia. Megint érdekes kérdés az, hogy Gibraltár, mint önálló entitás indul a labdarúgó világbajnokságokon, tehát az olimpiai szervezet meg a FIFA máshogy gondolkodik, hogy mi ország, mi nem, vagy mi önálló, mi nem, de hát ez nyilván az adott szövetség majd eldönti magában. Shakespeare öröksége, a Globe Színház, erről még azért pár szót érdemes ejteni. Jó darabokat lehet látni. Tehát tényleg Londonban újra gondolt fura előadást épp úgy láttam, mint nagyon impulzív régi stílusút, és a turisták rendkívül kedvelik azokat az épületeket, amelyekről úgy gondolják, hogy felidézik az iskolában tanultakat. Tehát a Globe Színház ilyen, pedig nem ott van, ahol az eredeti Globe Színház volt, mert az leégett, úgyhogy megcsinálták olyan stílusúra, és fergeteges előadásokat lehet itt megnézni, meg magát az épületet is, de csak vezetett túra keretében, akkor, amikor éppen nincsen előadás bizonyos időszakokban. Azt szoktuk mondani, hogy Magyarország a fesztiválok országa, és abból a szempontból igaz, hogy nálunk tényleg minden kis és nagy önkormányzat csinál fesztivált, vagy hát nem is csak önkormányzatok, hanem számos más entitások, civil szervezetek, vagy magánemberek, cégek. Londonban is vannak azért fesztiválok, főleg gasztronómiai fesztiválok a nyári időszakban. A London ízei fesztivált a Regent's Parkban tartják, és itt főzőkurzusok is vannak, meg kóstolások. A kínai új év megünneplése még rendkívül látványos a kínai negyedben. A zenerajongók kedvéért pedig, mint említettem, a St. James Parkban is tartanak ingyenes koncerteket, de van a klasszikus zenei fesztivál is. Novemberben a polgármester választást követően az új polgármester egy aranyozott hintóban utazik, és ez is egy látványos dolog. Egy polgári felvonulás van ilyenkor. Az uralkodó születésnapját pedig szintén megünneplik, bár sokszor nem akkor, amikor általában van az uralkodó születésnapja, hanem van egy időszak, amikor mindig ünneplik az uralkodó születésnapját, mert hát, hogyha az uralkodó él, akkor van neki születésnapja is, és hát nem kell feltétlenül ahhoz ragaszkodni, hanem inkább a júniushoz ragaszkodnak, akkor szoktak ilyen ünnepségeket szervezni az uralkodó tiszteletére. Még néhány praktikus tanács, például az, hogy ha Londonban utaznak, akkor az Oyster kártya úgy is működik, hogy megveszik, azt hiszem talán 8 font egy kártya, azt, hogyha visszaadják a kártyát, akkor visszakapják, tehát ez egyfajta depozit, és utána bármennyit rá lehet tölteni erre a kártyára, és mindig az utazásnak megfelelő összeget vonja le, hogyha metrózgatunk. Ezt úgy tudják kiszámolni, hogy beléptető kapuk vannak, oda kell érinteni, mágneskártyás rendszer van, és utána, amikor kilépünk, akkor meg kilépő kapu van, és így annyit fizetünk, amennyit ténylegesen költöttünk. Aztán utána, ha visszaadjuk az Oyster kártyát, akkor visszakapjuk a 8 fontot, meg visszakérhetjük azt is, ami esetleg még rajta maradt. De még egyszerűbb megoldás az, hogyha napi jegyet váltunk. Az Oyster az azért jó, mert hogy ha a napi jegy limitét eléri az aznapi költésünk, akkor utána már nem fog tovább levonni. Tehát ez talán a legolcsóbb megoldás. Arra azért vigyázni kell, hogyha inkább azt mondjuk, hogy taxizunk, meg mi nem megyünk le a föld alá, akkor késtem már a repülőt azért, mert óriási volt a dugó, és azt hittem, hogy egy óra alatt kiérek, ezért rászámoltam másfél vagy két órát, és 3 óra alatt értem oda a repülőtérre, úgyhogy brutális dugók tudnak lenni Londonban. Hogyha valaki mondjuk a Heathrow repülőtérre megy, akkor a legegyszerűbb, hogyha a Paddington pályaudvarnál felszáll a gyorsvasútra, és az tényleg nagyon hamar odaér. Van egy olyan metró, ami kimegy odáig, az fél óra út, de egyébként a gyorsvasúttal pedig 15 perc, és nagyon jól ki van írva. De ha más repülőtérre érkeznek, akkor onnan is azért nagyjából egy óra alatt beérnek. most már viszonylag jobb a közlekedés, még az elején, amikor a low-cost légitársaságok megjelentek, akkor hát volt azért nehézség, míg bejutottunk. Nagyon sokszor kérdezik, hogy vajon hogyan lehet egyáltalán Londont úgy felfedezni, hogyha csak 2 napunk van, vagy 3 napunk, hát igazából egy egész élet is kevés ahhoz, hogy teljes egészében felfedezzük, hiszen olyan óriási metropoliszról van szó, és mindenki mást és mást akar megnézni. Sokfajta arca van egy városnak, hiszen hogyha eljövünk ide és megnézzük a múzeumokat, akkor nem látjuk azt az arcát, ami mondjuk a luxus éttermek és luxus szállodák. Ha elmegyünk és a luxus éttermekben, meg a luxus szállodákban vagyunk, akkor nem látjuk, ami Londonban a piac, a metrók sokasága, az érdekes történetek mondjuk egy kifőzdében, tehát rengeteg arca van, attól függ, hogy mit szeretünk, mennyi pénzünk van, hova akarunk elmenni, mi az igényünk, és úgy mutatja meg valamelyik arcát nekünk London. Amit biztos, hogy fogunk érezni, hogy a sétálgatunk az utcán, hogy sosem vagyunk egyedül, még ha éjszaka hazajövünk a Soho környékén, akkor is komoly az élet, és sorba állnak néhány sokáig nyitva tartó szórakozó hely környékén az emberek, de egyébként bőven vannak a pubok és kávézók. Az egyik kedves barátom, egy rádiós műsorvezető társam mondta, hogy menne Londonba, és akkor, ha gyermekkel megy, akkor hova érdemes elmennie. Nos, van bőven miből választani. Ugye Harry Potter féle legendárium kiállítás, interaktív show az általában mindenkinek szokott tetszeni, aki magát a könyvet szerette, vagy a filmet. De ezen kívül van egy Shrek kiállítás is, ami nem messze van a London Eye-tól, a hatalmas londoni óriás keréktől a Temze partján. Ott akár fotó is készülhet rólunk, amint ott üldögélünk Shrek szamárszekerében. És hát emellett bőven vannak olyan helyek, ahova nyugodtan elmehetünk a gyerekekkel, mert nem fognak unatkozni. Viszonylag gyerekbarátok a különböző tárlatok, a Természettudományi Múzeumban pedig különösen ügyelnek arra, hogy a gyermekek jól szórakozzanak. Van egy kis gyermeksarok is, még jó pár helyen, rengeteg kávézó általában a múzeumokban, és a Természettudományi Múzeum is olyan, hogy mozog a dinoszaurusz, a Tyrannosaurus Rex megijeszt minket, akkor a Velociraptor is mozog, de van egy óriási skorpió, az is ilyen kis félelmetes, de azért mégse bánt, tehát a gyerekeknek szerintem ez rendkívül szórakoztató, és biztos, hogy élvezni fogják. De azt gondolom, hogy a British Múzeum is már mondjuk 6 éves kortól kibírható, hát persze nem úgy kell megnézni a múzeumot, hogy na most mindent meg akarunk nézni, mert ki tudja, hogy mikor jövünk vissza, vagy lehet, hogy soha. Na hát akkor végünk van, tehát akkor már összefolynak a végén a dolgok magunk előtt. Tehát egy izgalmas kis eszenciát tudunk kapni egy városból, és ameddig ott jól érezzük magunkat, addig maradjunk, és a többit meg az útikönyvben elolvassuk, tehát nagyjából így érdemes elképzelni. De hát visszatérve egy kicsit a pubok, kávézók világába. Ami érdekes, hogy itt azért kevesen főznek, az Egyesült Államok jó pár vidékén még kevesebben, tehát New Yorkban azért is telnek meg a különböző helyek, mert otthon ritka az, hogy valaki főzőcskézik, előfordul persze, de nem olyan nagy számban, mint ahogy például nálunk ez szokás. És emiatt azért elmennek este a pénztárcájuknak megfelelő étterembe azok, akik tehetik. Bár sok minden változott, hiszen azért amióta még nagyobb számban jöttek ide vendégmunkások, vagy hát nem is vendégmunkások, már olyanok, akik utána itt is maradnak. Nos, ők azért bevásárolnak a közértbe, és otthon esznek valamit, mert nekik drága, még az olcsó étterem is, de ezzel együtt azért még mindig a jelentős része az itt élőknek az elmegy valamelyik étterembe, legyen az gyors étterem, legyen az valamilyen izgalmas londoni pub. A klasszikus pubokból nincs hiány, sörözgethetünk, ehetjük a különböző sztékeket és mindenféle finomságokat, és a fish and chips is persze nyugodtan kirendelhető, de hozzáteszem azért, ugye az angol konyha az, a pudingjával meg a sztékjével együtt, ami azért nem annyira acélos egy átlagos közép-kelet-európai fogyasztó számára, mert nem annyira kedvelhető szerintem, mint mondjuk az olasz konyha, vagy akár a görög konyha, a kis muszaka, dolmadész, stb. Tehát akik szeretik a sztéket, akik szeretik ezt a fajta étkezési kultúrát, az ottnak, hogy be fog jönni, de ugye a németeknél ott vannak a kolbászok, ott vannak a perecek, az egy nehezebb, de sokan szeretik, nem véletlenül megyünk annyian az Oktoberfest idején is Münchenben, meg a különböző német városokban. Emiatt a németek is kedvelik egy kicsit a magyar kaját, főleg a gulyást, és általánosságban jobban tudnak ezzel azonosulni. Hát az ázsiaiak néha, ha megnézik azt, hogy mint a magyar főzelék, akkor nem értik, hogy ez most mi. És volt egy kedves tájbarátom, ide érkezett, és kapargatta a rántott húsról a panírt. Szóval nekik ez még egy kicsit furcsa, de azzal együtt, hogyha persze nem a tipikus londoni ételekre vágyunk, akkor mindent megtalálunk, de tényleg mindent, az indiaitól, a pizzán át, az olaszos ételekig. Tehát Londonban nem fogunk éhezni, akkor sem, hogyha speciális igényeink vannak. Kínai étteremből is bőven sokat találunk, tehát szinte minden. Olyan, mint New York. New Yorkban is mi az, ami hát tipikusan New Yorki étel? Hát van persze ilyen, hát mondjuk a Starbucks, meg a kávézók, azok ugye ilyen legendásak arrafelé, meg vannak olyan hamburgerezők, amik nálunk nincsenek, mondjuk a Five Guys például, de úgy egyébként nincs olyan étel, amire azt mondjuk, hogy na azért megyünk New Yorkba, hogy ezt mindenképpen megkóstoljuk, mint ahogy mondjuk szeretnénk mindenképpen Bolognában spagetti tenni, és a többi, és a többi. Úgyhogy ebből a szempontból nem fogunk éhen maradni Londonban, és bőven van mi közül választani. Mi hamburgerezőbe is sokszor mentünk, mert az egyik kedves rokonom imádja az egyik hamburgerezőt, ami nincs jelen Magyarországon, és itt is a Szent Pál székesegyház mellett találtunk egy Five Guys-t, nagyon sok van belőle, ami ilyen letisztult, de rendkívül minőségi hamburgereket csinál, és hát az egész ilyen fehér színűre meszelt falak vannak, meg ilyen kis piros-fehér dizájn, tehát nem annyira kis ilyen csili-bili rikító, mint mondjuk a Mackey, vagy annyira impulzívabb logós, mint a Burger King. És érdekes az, hogy itt például van egy olyan szabály, hogy ugye visszamehetnek bárhányszor, hogyha egy italt megvettek, és akkor újra tölthetik, meg rengetegféle fajta üdítőből lehet választani. Tehát kólából például van szerintem olyan 10 féle legalább. Fantából is. Tehát amit Amerikában lehet kapni, ott ugye nem csak ennyit féle kóla van, hogy mint a zéró, meg sima, hanem van vaníliás, van megyer, citromos, sorolhatnám tovább, tehát rengetegféle fajta termék van, és sokkal több termék féleséget találunk itt is. Hát nálunk ugye a gyors éttermekben sokkal kisebb a kínálat. Meg az is érdekes, hogy a termékek nagysága például nálunk, ami ugye kis sült krumpli, az például az Egyesült Államokban olyan nincsen. Mert ami nálunk közepes, az ott a kicsi, ami nálunk nagy, az ott a közepes, és hát ami ott nagy, azt mi el sem bírjuk képzelni, hogy létezik annyi sült krumpli. Úgyhogy a méretek is másak mondjuk az Egyesült Államokban. London valahogy a kettő között van, tehát ott inkább az európai méretek azok, amelyek divatosak, tehát nem úgy működik, mint az USA-ban. Ahol minden nagyobb, szoktam mondani barátom, hát az autókra is igaz ez, bár már vannak kis autók, meg persze vannak mindenféle vegetáriánus éttermek is, úgyhogy ott is sokat változott a dolog, de azért nagy vonalakban ez tényleg így van. És visszatérve egy kicsit London meg a londoni estére, amire fel kell készülni, hogy sorba állunk. Tehát amikor elmegyünk egy közepes helyre, még csak nem is egy felkapott helyre a Soho környékén, akkor a bejáratnál áldogálunk, és várjuk, hogy majd beengedjenek minket. Tehát majdnem mindenhol sokan vannak. Amikor meg felkapott helyre megyünk, hát hogyha előzetesen nincs foglalásunk, van, ahova be se jutunk. Délután, meg délkörül azért nem ez a helyzet, de tényleg azért fel kell készülnünk arra, hogy van ilyen. És hát nagyon érdekes és egzotikus éttermek is vannak. Van olyan, ami egy koncertteremnek az ilyen kripta részében található. Aztán van egy olyan, aminek várszerű a hangulata, van étterem, ahol csak halételeket lehet kapni, de újra gondolva. Úgyhogy nem gondoltam, hogy még ilyet is lehet, de a gasztronómia sok mindenre képes, és hát tele vagyunk persze mindenféle ilyen-olyan díjazott éttermek sokaságával, hát rengeteg-rengetegben el lehet menni, hogyha sok időt itt eltöltünk, és ki tudjuk fizetni a végén a számlát, mert hát általában azért egy közép-európai pénztárcához képest minden drága. Nekem is volt szerencsém elmenni két helyre. Ugye én a világ legszebb szállodáinak az első kötetében írtam a Savoy szállodáról, és a Savoynak van 3 étterme, ezek közül 2 olyan, amit Gordon Ramsay csinál, ugye a River meg a Grill. A Grillben steak féleségek vannak, meg basin féleségek, tehát abból tényleg pazar, hogy mi mindent tudnak csinálni. A Riverben meg rengeteg minden másfajta étel is. Én halat ettem egyébként, hát hihetetlen jó volt. Hát persze tipikusan az, hogy ránézek a tányérre és megkeresem, hol az étel. Tehát nem ez, amitől rögtön az egyik fogástól jól is lakunk, de attól még gyönyörű. És ami érdekes volt, az itt a reggeli. Tehát az egyik műsorban már meséltem arról, hogy ugye nálunk azt mondjuk, hogy van rántotta, tükörtojás, főtt tojás, és akkor azt mondjuk, hogy igen, majd komoly a kínálat, mert hogyha van egy jó szállod, akkor ott már van Benedikt tojás. És akkor örülünk annak, hogy ilyen módon is el lehet készíteni a tojást, és boldogok vagyunk, hogy hát ilyen csodát is ehetünk, mert az előkelő helyeken van ilyen. Aztán megtanultam itt már korábban is egyébként, hogy van nagyon sokféle más tojás is, másfajta módon is el lehet készíteni, és elhatároztam, hogy hát mindegyiket kipróbálom. Így is tettem. A royal tojás például az úgy készül, hogy van egy kis zsemleféleség, arra rátesznek lazacot, a lazacra ráteszik a lágy tojást, és a tetejére még ilyen sajtos mártást is raknak. De ami durva, hogy utána meghívtak Szombathelyre egy előadást tartani, és előtte megvendégeltek a helyi kis kávézóba, és ott is volt royal tojás, és nekem jobban ízett egyébként, mint a Savoyban. Úgyhogy a miénk finomabb volt, elmondhatom. De azzal együtt tényleg ez pazar volt, és hát amit imádtam, az lapozgatni az étlapot, mert tényleg olyan élmény volt már maga az, hogy milyen komoly a kínálat, és milyen műgonddal rakták össze, hogy akik így azt mondom, hogy értenek a gasztronómiához, de szeretnek enni, és sok helyen voltak már, azok úgy érzik, hogy valóban csoda helyre érkeztek. És ez minden téren igaz egyébként itt, mert valóban a legkülönbözőbb tájak legkülönbözőbb ételeihez hozzá lehet jutni úgy, hogy nem sokat mindegyikből, hanem csak egy-egy kiválasztott csodát. De visszatérve egy kicsit a reggelihez, meg a tojáshoz, meg ahhoz, hogy egyáltalán milyenféle fajta tojások vannak még. Most van például Florentin tojás. A Florentin tojás az spenótos tojás, tehát ott is van egy kis zsömleszerű valami, félbevágva, ketté teszik, és két tojást adnak egy adagban, és utána ráteszik a spenótot, és a spenótágyon nyugszik a tojás. A royalnál ugye az a lényeg, hogy még ott olyan is van rajta. A Saint Hugh tojás, az pedig a rántottának egy speciális változata. Kipróbáltam mindegyiket, és finom volt, de mondom, hogy mi is tudunk ilyet, úgyhogy azért az elégedettséggel töltött el, amikor Szombathelyen üldögéltem. Hozzáteszem, hogy valóban szakmailag pazar volt utána a borlap, amit láttam itt ebben az étteremben. Azt a múltkori műsorban már meséltem, hogy valóban elég széles spektrumozottak a borok, és hát volt olyan köztük egyébként, ami 30 millió forintba került, és pont arra gondoltam, hogy hát egy lakásárát kortyolgatni, az milyen érzés lehet, hát nem vágyom rá egyébként. De a betűtípustól kezdve egészen a leírásokig valóban azt kell mondanom, hogy mindenre gondolnak itt a vendéglők üzemeltetői, hát legalábbis ezek a világhíres üzemeltetők, világhíres séfek, világhíres vendéglősök. De mi van akkor, amikor Londonba érkezünk, és nem akarunk túlságosan sokat költeni? Hát bőven van, miből választani. A kávézók közül például egyáltalán nem kell bemenni valamelyik híres láncba, vagy helyi kávézóba, mert hogy vannak az utcán is kifejezetten jó baristák. Tehát az egyik metró megállónál kiszálltunk, és nem akartam sorba állni, mert láttam azt, hogy bent az ismertebb kávézónál nagyon-nagyon sokan van, de szerettem volna egy kávét inni, és ki volt írva, hogy hát független kávézó. Hát jó, a független kávézó az egy bódét jelentett az utca közepén, és olyan finom kávét ittam, hogy azt mondtam, hogy tényleg ez nagyon jó. Ez nagyon jó. És kaphatunk a legkülönbözőbb ételek közül nagyon finomakat az utcán is. Tehát itt nem ismerek olyat, aki rosszul lett volna, vagy megbetegedett volna utcai ételtől, holott van olyan magyar, aki bele is halt Ázsiában abba, hogy az utcán evett, meg olyan is, aki étteremben halt meg, egyébként mind a kettő tájföldön történt, és ez egyik étteremben voltam is előtte, úgyhogy kirázott a hideg, de az biztos, hogy itt Londonban minőségi ételeket kaphatunk akkor is, amikor egy hotdogot veszünk az utcai árustól. Nagyon sokan árulnak mandulát, cukrozott mandulát, ez például nagy kedvenc, cukrozott magyarul, meg a cukrozott mandula. az összes múzeumban szinte, ami komolyabb, van büfé, a büfék kínálata is színvonalas, jó, csak jót tudok erről mondani, tehát olyat nem is ettem, amire azt mondom, hogy hú, ilyen szörnyű volt. Hát megint más kérdés, hogyha valahova nem hívnak meg újságíróként, vagy bármi módon, hanem neked kell kifizetned, és látod a számlát, akkor az így olyan, hogy felmegy az ember adrenalin szintje, mint amikor Afrikában közel van az oroszlán, pedig most csak a fizetőpincér van közel. Bár hozzáteszem, a legtöbb helyen egyébként úgy működött, vagy nagyon sok helyen úgy működött, hogy nem számlát hoztak, hanem nekem kellett odafáradnom, de általában még azért még mindig több olyan van, ahol hozzák a számlát, tehát még nem a japán stílusú fizess a végén a pénztárnál típusú dolog működik, hanem inkább a klasszikus Londonban az éttermek világában. Ami nekem nagyon tetszett, hogy a metró megállókban is voltak ilyen kis kioszkok. Tehát majdnem mindig metróval közlekedtünk, mert akkora lett volna a dugó, és lementem a metróba, és vettem egy kis chipset, innivalót, valami kis csokit, mindig volt valami. És nem is volt rossz a kínálat. Nem mindegyik metró megállóban van ilyen, de több metró megállóban is találkoztam ilyennel. Tehát errefelé azért nem tilos az, hogy ott ügyünk egy kávét, és valamiért mégsem láttam azt, hogy minden szemetes lenne. Tehát viszonylagos tisztaság volt Londonban, egyáltalán nem tapasztaltam azt, hogy jobbról, balról, mindenhol szemét lenne, vagy bármi más. Voltak a metró megállók mellett kis parkok, és ki lehetett oda üldögélni nyugágyakra szabadon. Ez is tetszett nagyon. Amikor az első nap jó idő volt, az szinte csodaszámba ment, de a második napon már egy picit néha szemelkelt az eső, de pont akkor nem szemelkelt, és nagyon fáradtak voltunk, leültünk egy kis nyugágyba, és jó volt ott üldögélni a parkban. Ennyit adott, és pont elég volt. A Piccadilly Circus egy központi hely, a Regent Street egyik kereszteződés a Piccadilly utca végén, és van ott egy híres szobor, az Anteros szobor, ez London egyik nevezetességének számít, és nagyon népszerű találkozóhely, az egyik emlékút tetején találjuk. A Piccadilly olyan, hogy itt mindig vannak emberek, és nagyon-nagyon sokan vannak. A Trafalgar tér, a Trafalgar Square még nagyon híres. Korábban egyébként itt voltak a királyi istállók. Egy 50 méter magas oszlopot találjuk, és Nelson tengernagy szobra van itt, ezt szinte mindenki ezt a szobrot lefotózza, mert hogy Trafalgárnál 1805-ben volt egy hatalmas csata, egyébként tengeri csata, és ott legyőzték Napóleont, hát nagy dolog volt ez, nem csoda, hogy óriási emlékoszlopot kapott Nelson admirális. Az oszlop lábánál 4 hatalmas oroszlán áll. Londonban is van Chinatown, kínai negyed, az 1950-es évek óta laknak itt kínai származású londoniak, és kínai szupermarketek vannak itt, kínai ajándékboltok. Amikor nagy buli van itt, ez a kínai új év, ami nagyjából február eleje szokott lenni, és hatalmas kavalkád jellemzi ilyenkor a térséget. Hogyha szeretjük a kínai ételeket, akkor itt tényleg relatíve olcsón kaphatunk szinte mindenféle dolgot. Londonban az az érdekes még, hogy akármerre sétálunk, találunk szép épületeket. Tehát a régi stílusú londoni házak is érdekesek, de még a modern felhőkarcolók is. És ami még nagyon érdekes, az, hogy rengeteg jó piac van. A Berwick Street-i piacon például mindenképpen érdemes eltölteni egy kis időt. Ez már az 1700-as évek óta működik, és nem csak zöldség, meg gyümölcs van, hanem mindenféle más is. Bár sokan azt mondják, hogy egyre inkább a gurmé irányba tart a piac, de lehet, hogy emiatt még inkább különleges. Meg hát az biztos, hogy itt is nem fogunk a minőségre panaszkodni nagy valószínűséggel. De sokféle más piac is van, még a Portobellótól sorolhatnám tovább, hát rengeteg piac van. És voltunk egy nagyon híres áruházban, a Libertyben, ami nagyon szép, és 1875-ben nyílt meg, saját márkás anyagairól híres, meg arról, hogy fából készült, kívülről is gyönyörű az épület, és belül pedig átérezhetjük, hogy milyen lehetett 100 évvel ezelőtt vásárolgatni. A Regent Street-en találjuk London legnagyobb játékboltját. Ha gyerekekkel ide bekeveredünk, akkor nehéz szabadulni, de felnőtteknek is izgalmas élmény. Van óriás könyvesbolt is a Piccadilly-n. 6 szinten több mint 200 ezer könyvet kínálnak a vásárlóknak. Kávézók is vannak, koktélbárok is, akár helyben is lehet a frissen vásárolt könyvet lapozgatni, olvasgatni, tehát gondolnak arra, akik imádják még mindig a könyveket. De van olyan könyvesbolt is, ahol dedikált könyveket lehet kapni. és arra specializálódott. Az a jó Londonban, hogy tényleg meg tudnak élni az egyedi, speciális, érdekes boltok is, mert hogy van azért bőven fizetőképes kereslet. Tehát nem lesz gond azzal, hogyha elindulunk vásárolni. Persze, hát sok más híres áruház is van, és majdnem minden híres áruháznak van saját márkás terméke, hűtőmágnese, vagy éppen olyan speciális táskája, amit meg lehet venni. Tehát látszik, hogy itt azért értenek az üzlethez. De ha már vásároltunk, ha már megnéztük a múzeumokat, ha már sétáltunk a fontosabb helyeken, a Temze parttól kezdve egészen akár a Tower Hillig, nos, vannak azért olyan dolgok, amiket még érdemes megnézni, pedig annyira nem populárisak. Ilyen például a londoni akvárium, ahol több ezer tengeri élőlényt láthatunk, de egy középkori börtön helyén börtönmúzeumot is találunk. A régi bűncselekmények, híres bűncselekmények történetét olvasgathatjuk, meg büntetésekről is szól egy kis kiállítás, ez a Klink börtönmúzeum. Hozzáteszem, azért nem annyira impulzív egy itteni látogatás, mint amikor elmegyünk a Towerbe, és megnézzük az ékszereket, meg a láncsákat, meg hát büntetésből itt se volt hiány a régi kemény középkorban. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!